Lejárt egy újabb ultimátum, egy újabb határidő, de még mindig a katonai hunta irányítja a nigeri köztársaságot. Ugye a katonai vezetés július végén vette át az uralmat, és távolította el, sőt fogságban tartja azóta Mohamed Bazoum nigeri elnököt. Itt van velünk a telefonvonalban Fogel Dávid, az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Hú, nem vagyok a vezetője, Besenyő János a vezető, én csak egy kutató vagyok, egy tudományos főmunkatárs, de köszönöm szépen, jó reggelt kívánok!
Elnézést, tudományos főmunkatársa. Rendben, akkor majd az interjú végén igyekszem a pontos titulust mondani, de akkor térjünk oda-vissza, hogy említettem ezt az ultimátumot, ugye a Nyugat-Afrikai Államok Gazdasági Közössége intézte ezt Niger felé és a hunta felé. Ugye ez a szervezet nagyon nem szeretné, hogy ez a katonai hunta irányítsa Nigert, és egyértelműen ragaszkodik ahhoz, hogy az előző Mohamed Bazoum elnökség alatti rendszerhez térjen vissza a nigeri köztársaság. Tegnap tanácskozott az ECOWAS, ez a szervezet. Ön szerint mennyire nőtt meg annak a valószínűsége, hogy itt bizony akár katonai intervenció is elképzelhető, vagy más módon mondjuk szankciós politikával szeretné az ECOWAS tényleg visszakényszeríteni a hatalomba, ha fogalmazhatok így, Bazoum elnököt?
Igen, nagyon érdekes a kérdés. Ugye az ECOWAS egy 15 államot tömörítő szervezet, most 4 állam van per pillanat felfüggesztve, mert hogy 4 államban volt katonai puccs, van amelyikben ugye 2 is, Burkina Faso és Mali esetében, tehát nyilván az ECOWAS nem szeretné, hogyha ez egy ilyen dominó effektusként végiggyűrűzne akár még több országon. Tehát valóban ők viszonylag hamar léptek, és már egyébként szankciókat be is vezettek, például Nigéria, aki ugye a legerősebb állama, hát végül is úgy veszük a kontinensnek is, de az ECOWAS-nak mindenképpen nagyon erélyesen lépett fel. Az ECOWAS vezetője most éppen nigériai illetőségű, és ők például már az elektromos hálózatról való lekapcsolását is elkezdték Nigernek, 90%-át Nigériából kapja az elektromos áramnak, tehát nyilván ez egy elég fajsúlyos kérdés és fontos dolog. De visszatérve a kérdésre, a katonai beavatkozásra, igen, ezt valóban egy ultimátumot adtak most vasárnapig, ami lejárt, és hát nem történt ugye semmi, illetve hát annyi történt, hogy a nigeri katonai vezetés, a puccsisták azt mondták, hogy ők ezzel nem fognak foglalkozni, és biztosan nem fogják visszaadni a hatalmat, még a katonai fenyegetés ellenére sem. Ami egyébként nem feltétlenül volt még ekkor üres fenyegetés, mert ha visszagondolunk, akkor az ECOWAS azért katonai erővel lépett fel különböző szituációkban is, és kicsit a sors furcsa fintora, hogy az úriember, aki a puccsisták élén Csáni tábornok átvette ugye a hatalmat, ő két ilyen ECOWAS béke misszióban is részt vett egyébként, Szudánban, illetve az Elefántcsont parti köztársaságban, amiért kitüntetést is kapott, hát most a másik oldalon gondolta letenni a névjegyét. Viszont az ultimátum lejárta után, ami ugye említettem, vasárnap volt, csak most tegnap csütörtökön ült össze újra az ECOWAS, ahol hát újra megfontolták ezt a kérdést, azt mondták, hogy továbbra se kerül le az asztalról, és van egy készenléti ereje az ECOWAS-nak, de sajnálatos módon, vagy hát ki tudja, hogy sajnálatos módon, nem annyira készenléti ez az erő, tehát nem tudják holnap után bevetni. Ha visszagondolunk 2017-es gambiai eseményekre, akkor ott közel 2 hónap kellett nekik, hogy megmozduljanak, és hát legyenek kész tervek, hogy hogyan is vonulnak be. És ha a hallgatóság nem feltétlenül ismeri annyira Gambiát, akkor 100-szor kisebb, mint Niger. Tehát, hogy teljesen más szituációban van most az ECOWAS. Én úgy gondolom, hogy ezt hát inkább ilyen szimbolikus jelentőségűnek kell egyelőre vélni ezt a katonai lehetőséget, és hát mindenki nagyon reméli, hogy ez nem így fog történni. Mert ha belemennénk most a részletekbe, a műsoridő nem biztos, hogy engedi, és végigmennénk az ECOWAS tagállamokon, amik, ha csak 2 említek, Malit és Burkina Fasót, hiába vannak felfüggesztve, ők ugye azért még tagjainak a szervezetnek, rögtön bejelentették, hogy amennyiben megtörténik az ECOWAS részéről, vagy bárki részéről ilyen katonai fellépés, intervenció, akkor azt magukra nézve kötelezőnek veszik, és háború deklarálásának vélik, és beszállnak a háborúba.
Talán Elefántcsontpart is ugyanígy nyilatkozott.
Igen, hát ugye azért említettem ezt a két országot, mert hogy itt a Wagner, hát Maliban mindenképpen már ugye ott van, és hát a Wagner szerepe szintén most Niger kapcsán megkerülhetetlen.
Ugyanakkor az a szankció, amit említett nevezetesen, hogy Nigéria lekapcsolja az áramszolgáltatást, az egy tényleg rendkívüli mérvű, rendkívüli fajsúlyú szankciónak, büntetőintézkedésnek számít. Válthat-e ez ki egyébként belső társadalmi ellenállást, vagy van-e erre vonatkozóan bármiféle jel? Ugye a legutóbbi beszélgetésben ön elmondta, hogy pont ennek az ellenkezője látszott, egy kicsit elég komoly, szimpatizáns csoportot tudott a katonai hunta az utcákra vonultatni.
Igen, ilyenkor mindig van az emberben, főleg egy ilyen országban, ahol talán az előző műsorban említettem, 2018-as, tehát az utolsó elérhető, de Covid előtti adat, hogy a lakosság 40%-ra ért a szegénységi küszöb alatt. Na most ez a Covid és a háború következtében biztos, hogy nem javult. Tehát legalább a lakosság fele szegény körülmények között van. Nincsen áram akkor is, hogyha egyébként nem vágja le Nigéria a hálózatról Niger, tehát nagyobb városokban esetleg, de ott is a külső városrészekben már biztosan nem folyamatos az áramellátás. Tehát olyan körülmények között élnek az emberek, iskolai és egészségügyi ellátás, stb. Helyzete, hogy bármilyen olyan szituáció, hiába választották meg Bazoum elnököt 50% fölött, és ez egy ilyen demokratikus, nemzetközileg is elfogadott választás volt, tehát az emberek szava döntött, és így került ő hatalomba. Most mégis sokan úgy gondolták, akik az utcára vonultak, és orosz zászlókat lengetnek, meg Putyint éltetik, hogy hát, ha most ez jobb lesz. Mert ez alatt az idő alatt mondjuk ők nem érezték a bőrükön, hogy hatalmas meg pozitív változások lettek volna, még akkor is, ha mondjuk 7%-os GDP növekedést prognosztizáltak erre az évre. Úgy gondolták, hogy hát, ha most ez jobb lesz. És igazából mindig a remény, főleg az ilyen kilátástalan helyzetben az, ami egyébként az utcára viszi az embereket. Nem gondolom, hogy túl sokat tudnának Oroszországról. Maximum annyit, hogy a szomszédos országokban, mondjuk Maliba bevonultak, és akkor ott lehet, hogy jobb a helyzet. De nem igazán a tények miatt vonulnak ők ki.
Uh-huh. A katonai huntának egyébként megvan az a képessége, hogy esetleg, hogyha a helyzet így marad, és a büntetőintézkedések ellenére sem tér vissza Bazoum elnök, tehát hogy esetleg tényleg kormányozni tudjon, kiépíthesse azt az infrastruktúrát, azt az intézményrendszert? Van olyan tapasztalat náluk az ő oldalukon, vagy ez csak egy egyszeri hatalomátvétel erejéig tud működni, de hosszabb távon nem feltétlenül?
Hát a helyzet az, hogy annak ellenére, hogy amikor először beszéltünk, akkor igazából még az se körvonalazódott, hogy ki a vezető. Csak annyit tudtunk, hogy volt ott 9-10 ember egy videófelvételen, és bejelentették, hogy akkor ők most elmozdították az elnököt, de nem igazán tudtuk, hogy kik azok a biztonsági erők, akiket ők említettek ott a nyilatkozatban. Aztán láttuk az elnöki gárdának a vezetőjét, Csányi tábornokot, aki szintén hasonló bejelentést tett, és utána a hadsereg, a fegyveres erők különböző szervezetei haderőnemei részéről beálltak, szépen besoroltak a puccsisták mögé, és hát igazából az vélelmezhető, meg már kiderült az eddigi információkból, hogy ők nem feltétlenül megpuccsolni akarták az elnököt, hanem nem szeretnének polgárháborút és vérontást. Ilyen már volt Niger történetében egyébként, amikor a fegyveres erő egy része úgy gondolta, hogy ő most akkor átveszi a hatalmat, és azért, hogy ne legyen vérontás, és testvér-testvér ellen, nigeri-nigeri ellen ne fogjon fegyvert, ezért inkább beálltak, és hát megpróbálták minél békésebben levezényelni ezt a dolgot, és Nigerben van esetleg, vagy van arra is példa, hogy visszaadta a hadsereg a hatalmat utána a civileknek, és újra volt választás. Tehát, hogy van egy ilyen opció is. Én úgy gondolom, hogy ahhoz már túl késő van, hogy most ők egyik pillanatra a másikra azt mondják, hogy jaj, bocsánat, akkor mi mégsem, vagy visszaadják a hatalmat. Én úgy gondolom, hogy itt most hát több körös tárgyalásnak kell következnie, nemzetközi szervezetek közvetítésével, stb. Vannak olyan helyi vallási vezetők, akiket megengedtek, hogy mediációban részt vegyenek, nyilván nem fogják odaengedni mondjuk a franciákat, tehát körültekintően kell megválasztani a delegációt, és biztos, hogy van békés mód, de nem egyik pillanatra másikra fognak ők kivonulni.
Nagyon sokan, például az ECOWAS is az orosz befolyás szerzéstől tart, de amit ön elmondott Mali és Burkina Faso példáján, hiába szerez pozíciókat, vagy hiába van jelen akár erősebb katonai kontingenssel is, akár a Wagner zsoldos hadsereg, ez azért nem törvényszerű, hogy Nigerben is így történjen, vagy igen?
Abszolút nem törvényszerű, és hát az sem igazából biztos annyira, hogy ők annyira ütőképesek lennének, már a Wagnerre gondolok. Tehát ezek hatalmas országok, Magyarországnál 14-szer nagyobb Niger. Mali szintén nem egy kis ország, tehát hogy nincs ennyi emberük egyszerűen, nincsen ennyi technikájuk. Ők ugye nem azért mentek ezekbe az országokba, hogy a megbuktatott rezsimet abban támogassák, hogy hatalom maradjon, hanem azért, hogy rendet rakjanak, ugye ami miatt ugye elűzték a franciákat, hogy ők ezt nem tudták megtenni, meg a nemzetközi erőket, de hát nem igazán áll jól a szénájuk, tehát valljuk be azért, hogy Maliban nem jobb a biztonsági helyzet, mint a Pucs, illetve a Wagner bevonulása előtt. Most, amíg a nyakukba veszik Nigert, ahol szintén hát elég rossz állapotok vannak, itt négy terrorszervezetet, nagy nemzetközi terrorszervezetet kapásból fel tudna szerintem sorolni az összes hallgató, tehát hogy a Wagner kemény dióba vágja, vagy kemény fába vágja a fejszét, hogyha ide csak így bevonul és mindenféle dolgokat elvállal. Nem vagyok benne biztos. Nyilván Prigozsin ugye már üdvözölte az első pillanatokban a katonai puccsot, és felajánlotta a segítségét, de azért ez nem ilyen egyszerű.
És múltkor szó esett egy akár Európára nézve is negatív következményről, az uránium import befagyásáról vagy csökkenéséről, ugye főleg Franciaország támaszkodik egyébként a nigeri nyersanyagra ebből a szempontból, de milyen kockázatot rejthet Európa számára pontosan az a biztonsági faktor, amiről most beszéltünk, terrorszervezetek, menekültek megindulása Európa felé. Van-e itt kockázat, vagy a katonai hunta is? Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ugyanazt a biztonsági politikát, meg biztonsági reteszt el tudja majd látni, mint az előző rendszer.
Hát ebben, hogy ezt ugyanúgy el tudja látni, nem igazán vagyok biztos. Ugye itt egy 11.000-es nagyságrendileg 11.000-es fegyveres erőről tudunk beszélni, ebből 2200 az az elnöki gárda, ez a kicsit elitebb, aki ugye az egész mögött áll, ugye az egész pucs mögött áll. Tehát, hogyha mindenkit beleszámolunk, akkor is 11.000 katona jut erre a hatalmas területre, arra a hatalmas nagy, hát nyílt igazából országhatárra, amit védeni kellene, hogy ott a különböző terrorszervezetek ne végezzék a tevékenységüket. Tehát én úgy gondolom, hogy itt hatalmas nagy előrépés biztosan nem lesz, és már csak azért sem, mert hogy vannak országok, akik felfüggesztették a támogatást, vagy hát várhatóan fel fogják függeszteni a katonai támogatást. Ugye itt két ország, Franciaország és az Egyesült Államok katonai bázist is üzemeltet, 1100, illetve 1500 fővel, ott is van nyilván ilyen mentorálási, képzési tevékenység is valamelyes, de éppen erre készült most az Európai Unió, hogy ilyen missziókat indítson, és még jobban kiképezze a nigeri katonákat. Ha ezek leállnak, illetve a különböző haditechnikai eszközök szállítása, stb., amiket támogatásként kapott a nigeri kormányzat, illetve a nigeri állam, nem hiszem, hogy ezt a Wagner pótolni tudja, és hát ne feledkezzünk meg a gazdasági támogatásról, ami egyébként a költségvetés 40%-át adta Nigerbe eddig, mint egy 2,2 milliárd dollár értékben. Nem hiszem, hogy ezt a Wagner csoport vagy akár Oroszország tudná biztosítani. Honnan kell akkor elvonni, ugye?
Az elmúlt percekben Fogel Dávidot hallották, az Óbudai Egyetem Afrika Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát. Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra!
Viszont találkozunk, hogy
hamarosan friss hírekkel jövünk 8 órakor.